Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 25. Zsoltárunk első vers, ami így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 278. dicséretünket keressük elő. 278. dicséretünket. Énekeljük el az első három versével, és a két utolsó versével. Tehát az első három versével, és a két utolsó versével. Az első verse így kezdődik: dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől jön. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának második részéből olvassuk. Máté evangéliumának második részében az első verstől ezt olvashatjuk. Amikor pedig megszületett vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe ezt mondván: hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt hallván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te, Betlehem, Júdának földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai közt, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes, titkon hívatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldve őket Betlehembe, mondta nékik: elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet adjak néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának. És íme a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Mikor pedig azok visszatérnek vala, íme megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: kelj fel, vedd a te gyermekedet és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén vevé a gyermeket és annak anyját, és Egyiptomba távozék. És ott vala egész Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, ki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes, látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodék, és kiküldvén megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, amelyet szorgalmatosan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, midőn így szólt: szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván: kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eridj az Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. Ő pedig felkelvén magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Archelaus uralkodik Heródesnek, az ő atyának helyén, nem mert vala oda menni, hanem, minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tért, és oda jutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, minden hallgatóját és megtartóját. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, dicsőítünk téged, ma is eljöhettünk a templomba, a te neved magasztalására, dicsőítésére. Köszönjük néked, hogy megállhatunk előtted, és imádhatunk téged, az örökké valót. Imádhatunk téged, aki elküldötted a te egyszülött fiadat, hogy legyen nékünk megváltónk, üdvözítőnk. Dicsőíthetünk téged, aki gondoskodtál számunkra szabadítóról az ő személyében, aki kiszabadít a sátánnak a markából, a kárhozatból, a boldogtalan, értelmetlen földi életből, és egész más életet, boldog földi életet, örök életet, az Isten gyermeki életet megnyitja, adja meg nékünk, és megnyitja előttünk a mennyek országát, az üdvösséget. Köszönjük te néked, hogy áldhatunk és magasztalhatunk téged az igéért, ami megszólal közöttünk ezen a vasárnapon, és kérünk, hogy te légy, aki tényleg tanítasz minket a Biblia szavai által. Te légy az, aki lelked által személyessé teszed az üzenetedet. Kérünk téged arra, hogy segíts most valóban egész lelkünkkel, szívünkkel feléd fordulni, és befogadni azt, amit te akarsz mondani, és te, amire te akarsz tanítani. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak itt legyünk, és aztán hazamenjünk érintetlen szívvel és változatlan lélekkel, hanem hadd formálódjunk abba az irányba, merre te akarsz bennünket formálni, alakítani. Köszönjük te néked, hogy szándékod van velünk, célod van velünk. Ma is bele akarsz nyúlni a szívünkbe, az életünkbe, és formálni akarsz. Hadd engedjük ezt néked. Köszönjük, Urunk, hogy te szeretettel fordulsz ma is hozzánk. Segíts, hogy a te szeretetednek, a te kegyelmednek, drága szavadnak ne álljunk ellene. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a Krisztusnak, Jézusunknak nevéért. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 227. énekünknek az első versét. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus, Isten báránya. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának második részéből olvassuk, a 16, 17. és 18. versekből. Ekkor Heródes, látva, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodék, és kiküldvén megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, melyet szorgalmatosan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, midőn így szólt: szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, karácsonykor a napkeletről, Perzsiából érkezett bölcsek történetét vizsgáltuk, és azon keresztül szólott hozzánk az Úr. Ma ugyanezt az ige szakaszt olvastam fel, de nem a napkeleti bölcsekre figyelünk most, hanem az ige szakasz egy másik szereplőjére, tudnélik Heródes királyra. A történelmi feljegyzések azt igazolják, hogy Júda trónjára a hasmoneusok és makabeus uralkodók után az edomita származású Heródes került. Antonius, a híres római hadvezér, tehát Antonius nevezte ki uralkodónak Krisztus előtt 40-ben, aztán Krisztus előtt 37-ben a római seregeknek a segítségével elfoglalta Jeruzsálemet. És attól kezdve nagyon kemény kézzel uralkodott a zsidók felett, kiérdemelve még a rómaiaknak az elismerését is. A zsidók közül sokan elfogadták őt királynak, ezeket úgy hívták, hogy a heródiánusok, de a Tórát, a törvény tisztelő zsidók nem tudták őt soha királyuknak elfogadni, mert nem volt zsidó. Tudnélik edomita volt, idumeus volt, és ezért nem tudták elfogadni királyuknak. Heródes, aki úgy vonult be a történelembe, mint nagy Heródes, életének legnagyobb részét azzal töltötte, hogy az uralmát megerősítse. Némelyek úgy vélik, hogy ezért kezdeményezte Krisztus előtt 18-tól a jeruzsálemi templomnak is a teljes felújítását. Ezzel nem csak azt kívánva elérni, hogy a zsidók elkezdjék őt tisztelni, vagy megbecsüljék őt, hanem meg akarta magának szerezni a megváltó király címet is. Úgy vélte, hogy ezt megkapja, hogyha beteljesíti a Haggeus prófétánál olvasható nagy jövendőlést, miszerint a második templom dicsősége nagyobb lesz az elsőnél. Tehát Salamon építette az első jeruzsálemi templomot, és aztán Heródes ugye építette úgymond a második templomot, és ez a második templom a világ csodái közé került. De azért csinálta ezt, mert mindenképpen meg akarta volna szerezni ezt a megváltó király, szabadító király címet, minthogyha a messiás címre pályázott volna. Lényeg az, hogy voltak is, akiket rá is vette erre. Voltak olyan emberek a birodalom az országában, akik rendkívül nagyra becsülték Heródest. De mondom, a törvénytisztelő zsidók annak ellenére nem fogadták előtt királynak. Na, itt van ez a Heródes király, aki, amikor megérkeznek Jeruzsálembe a bölcsek, és mit sem sejtve érdeklődni kezdenek, hogy hol a zsidók királya, aki most született, hát ez a király nagyon megijed. Ezt olvassuk a Károli szövegben, hogy megháborodik, de nem azt jelenti az eredetiben, mint amit ma jelent, hogy megőrült, hanem azt jelenti, hogy megrémült. Rendkívüli módon megijedt Heródes király. Sokkolta a hír. Jönnek itt ilyen keleti Perzsiából érkező emberek, akik arról beszélnek, hogy megszületett a zsidóknak a királya. Hát én vagyok a zsidók király, vagy van egy másik király is rajtam kívül? Valami vetétás? Elvesztem a hatalmamat, amit nagy nehezen sikerült itt kiépítenem és megerősítenem? Megrémül ez a király. És eszébe jutnak azok a régi könyvek, tudnélik a zsidó szent iratai, amiket ő egyébként gyermekkorától kezdve ismert, és tudta, hogy ezekben a szent iratokban bizony szó van egy nagy királyról, egy dicsőséges királyról, aki a Dávid házából származik, és az egész Izraelen uralkodni fog. Ő hallott erről a messiás királyról, csak ő nyilván semmiben nem vette ezeket a proféciákat. Nem törődött ezekkel, nevetségesnek tartotta ezeket a régi iratokat, jelentéktelen kijelentéseknek. Nem vette komolyan az Istennek a beszédeit. De most azonban, amikor itt a bölcsek megjelennek, és a zsidók királya felől érdeklődnek, akkor mintha eszébe jutna, hogy mit is olvastam én, vagy hallottam én annak idején. Na, lehet, hogy ez született meg, ez a messiás. A szavai, amit aztán a Sanhedrinnek, a zsidó előjáróknak mond, hogy tudakozódik tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületni, erről árulkodik, hogy a messiás királyra gondolt, hogy talán az született meg. Ezt keresik itt ezek a bölcsek. Ez az ember, maradjunk most ennél a mozzanatnál, hogy megijedt. Megijedt ez a bölcs, illetve ez a király. Calvin azt mondja, hogy tulajdonképpen érdekes dolog ez, hogy minden zsarnok gyáva. Minden zsarnok gyáva. Fél és reszket, amikor valaki elkezdi fenyegetni a hatalmát. Mások tőle félnek, de ő meg ezektől fél. És ezért igyekszik a hatalmát, bármilyen szilárdan állónak látszik, minden eszközzel bebiztosítani, ha kell, amint látjuk Heródesnél, véres kézzel is. Nos, mi nem vagyunk királyok, mai ige olvasó emberek, vagy ige hallgató emberek, de kicsit mégis azok vagyunk. Mondják is, ugye manapság ezt a fiatalok, hogy ez nagyon király, vagy te vagy a király, ugye mondanak ilyen szavakat, de ez valószínűleg igaz is, mert a csomó ember saját magát tartja a királynak. Én vagyok a király. Én vagyok a király. És amikor felbukkan itt egy másik király, ugye Jézus király, akkor mindjárt kezdjük kellemetlenül érezni magunkat. félni is kezdhetünk, vagy megrémülünk, vagy megijedünk, mert érezzük, hogy ez a Jézus, aki itt felbukkan az életünkben, teljesen hirtelenül vagy váratlanul, ez igényt tart a szívünk trónjára, és el akar foglalni, el akarja azt foglalni, uralni akar bennünket. Hát, aki viszont nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy ő a saját maga életének a királya és a vezetője, az ideges lesz. És nem csoda, hogyha ma is mindenféle akcióba kezd ugye Jézus ellen. Ugyanúgy, mint Heródes. Minden esetre érdekes, hogy ez a tényleg nagy Heródes, ez a nagy király, ez a nagy fejedelem, akinek immár több évtizede szilárdan áll a trónja, élvezi a rómaiaknak a támogatását, a császár támogatását, megijed, amikor meghallja, hogy itt megszületett a messiás király. Megijed. Ilyettében, ahogy utaltam rá, összehívatja a Sanhedrint, a zsidóknak a fő tanácsát, ahol a legbölcsebb zsidók emberek voltak, és elkezd náluk érdeklődni a messiás király után, és azok meg is mondják neki, hogy na, úgy van megírva a prófétánál, hogy Betlehemben kell megszületni ennek a királynak. Nem Jeruzsálemben, hanem Betlehembe, mert Betlehem, bár kicsiny vagy Júda ezrei között, de belőled származik a fejedelem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Így szól a profécia. Hát a profécia, az, abból megtudta Heródes király, hogy itt egy tényleg nem akármiféle király születik, ha születik, hanem egy olyas valaki, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van, és aki az egész Izraelen uralkodni fog, nem csak egy részén, akik meghódolnak el, hanem az egész Izraelen. Hát megijed ez a király. És amikor feltárul előtte az Isten igéje alapján a valóság, az igazság, akkor azt olvassuk, hogy hivatja a bölcseket, és titkos találkozót szervez velük, kikérdezve őket a csillag megjelenésének időpontja felől. És ezután Heródes tulajdonképpen egy válaszút elé került. Mit nem csinált Heródes ebbe a pillanatba, testvérek? Mert azt, hogy mit csinált, azt már látjuk, meg tudjuk. De mit nem csinált ez a király? Hallotta a hírektől, a bölcsektől a híreket, hogy megszületett a király. Megszületett Jézus. Hallotta a bölcsektől, már az ő bölcseitől, az írástudóktól a bibliai proféciát. 700 éves profécia volt, hogy Betlehembe kell megszületnie ennek a királynak, aki nem akárki lesz. És ebben a helyzetben ez az ember nem azt csinálja, hogy na, bölcsek, gyerünk, azt együtt menjünk ehhez a királyhoz, együtt hódoljunk előtte. Nem ezt csinálja, hanem más utat választ. Ahelyett, hogy Jézus előtt ő is meghódolna, a hazugságnak az útjára lép, amit mindjárt megvizsgálunk közelebbről. De ez a pont az ő életébe, testvérek, a legkritikusabb pont. Heródes király itt rontotta el az egész földi életét, de az egész örök életét is itt rontotta el. Amikor hallja a jó hírt, az evangéliumot, hogy a Krisztus megszületett, él, megérti az ótestamentumi proféciákból, hogy ki ez pontosan, aki megszületett, hogy ez egy hatalmas király, hogy az örökké való király. Hogy őnála sokkal a hatalmasabb és nagyobb személy született meg erre a földre. És ő nem indul el a bölcsekkel együtt, hogy imádja ezt a valakit, hanem egy más útra lép. Itt van a fordulópontja az életének. Mint ahogy a te életednek is itt van a fordulópontja, meg az enyémnek is. Hogy amikor hallunk Jézusról, mit csinálunk, testvérek? Elindulunk, hogy őt imádjuk, vagy egy másik útra lépünk. Itt fordul meg, testvérek, az egész földi életünknek a boldogsága, értelmessége, teljessége. Itt fordul meg az örökké való sorsunk, hogy a halál után mi lesz velünk. Mit teszünk, amikor Isten kegyelmesen odahajol hozzánk, mert Heródeshez itt az Isten hajolt oda a bölcsek által. Az ótestamentumi írások által és a kegyelmét kínálta fel ennek a királynak, testvéreim. Még ennek is kérdezünk, igen, még neki is. Hogy itt ő is menjen a Krisztushoz, és kezdjen ő is egy új életet. Olyan jó lehetőség lett volna neki. és nem erre az útra lép. Mondom, itt rontja el az életét ma is az ember, a mindenkori Heródes. Lehet, hogy te is itt rontod el, ne rontsd el itt. Nézzük a másik utat. Azt mondja a király, menjetek el, hát ti menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, és mihelyt megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Milyen kétszínűség ez, milyen aljasság ez, testvérek. Ez a király a szavak szintjén megjátsza, hogy őt érdekli a Krisztus, érdekli a király, és el akar menni, hogy imádja, de a szívében már is szövi a gonosz gyilkos tervet, hogy hogyan tegye el lába alól a vetélytársát. Ez a kétszínűség, a hazugság, testvérek, ugye? Mást mondok, mint ami a szívemben van. Szívében már a gyilkosság gondolatát forgatta, az álnok tervet szőtte. De a szavai, azok nagyon kegyesek, nagyon szépek. Majd, ha megtaláljátok, jöjjetek, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Esze ágában nem volt imádni. Gyilkolni akar, testvérek. Ezzel a hazugsággal, testvérek, ez az ember, figyeljétek meg, hogy először is ki akarja használni ezeknek a bölcseknek a jóhiszeműségét. Mert ezek jóhiszemű emberek voltak, ezek jöttek a nagy messzeségből, ugye, egy hatalmas király született, keresgélik ott Jeruzsálemben, hol van a király, aki megszületett, ugye. Jóhiszemű, becsületes emberek voltak, most ez a Heródes a hazugságával őket a cinkosaivá akarja tenni. A gyilkosságban cinkosaivá akarja tenni ezeket a bölcseket. Jöjjetek vissza, és mondjátok, hogy én is elmenjek, és imádjam őt, de hogy megöljem őt. Legyetek az én segítőtársaim, az én kis gyilkos tervemnek a véghez vitelébe, de ne tudjátok ezt. Értjük ezt a ravasságot, testvérek. Tudatosan alkalmazza a hazugságot arra, hogy valahogy beszervezze magának ezeket a bölcseket. A fő célja azonban még csak nem is ez, hanem a fő célja micsoda? A hatalomnak a megtartása. Ezt akarja ő a hazugsággal elérni, a hatalmamat megőrizni. Mert ha megtudom, hogy hol az a Krisztus, hol van az a király, akkor utol tudom érni, és meg tudom ölni, és akkor nem ő lesz a király Izrael fölött, hanem én maradok a király. Hatalmam továbbra is rendületlenül állni fog. A hazugságot használja zsarnoki hatalma megőrzésére. Ismerős, testvérek? Ismerős a mai világból ez az eljárás? Tudatosan, megfontoltan hazudunk, hogy a hatalmunkat megőrizzük. Mert ez a lényeg. Kihasználjuk a jóindulatú embereket is, magunk mellé állítjuk. Ez politika, de Heródes is politikus volt. Bocsánat, az ige politizál itt, azért kell nekem is. Látjuk, testvérek, ezt a dolgot, nem kell nagyon mélyen magyarázni, testvérek. Minden esetre, mivel ilyen Heródesek ma is vannak, ezért mi magunk, ha jóhiszemű emberek vagyunk, nagyon hamar kerülhetünk csapdahelyzetbe, testvérek. Nagyon hamar csapdahelyzetbe kerülhetünk, és vészhelyzetbe kerülhetünk, mert bizony vannak hataloméhes, kegyetlen emberek, akik a hazugságot tudatosan használják arra, hogy minket, téged, meg engem cinkosaikká tegyenek. Cinkosaikká tegyenek. A Krisztus ellenes terveik végrehajtásában bűntársaikká avassanak bennünket is. A hazudozásaikkal. Persze a céljuk a hatalom megőrzése. Arra is akarnak minket használni, hogy a hatalmukat, melyet az Istentől vettek, de az Isten ellen használnak, azt megőrizzék. Mondom, nagyon hamar ilyen vészhelyzetbe csöppeltünk, hogy itt valakik visszaélnek ugye a mi jóhiszeműségükkel. Hát vigyázzatok, mondhatnám, vigyázzatok, testvéreim, hogy nehogy belerángassanak benneteket is jóhiszeműségeteket kihasználva aljas dolgokba, amikbe egyébként talán nem is mennétek bele. De az ilyesféle heródesi ravassággal szembe kevés a mi vigyázásunk. Mert a mi eszünkön testvérek bizony túljárhatnak a mai heródesek. A bölcsekén is túljárt volna, ha Isten közben nem lép. Azért tudnak túljárni testvérek a mi eszünkön, mert ahol ilyen módon használtatik a hazugság, ott a háttérben a hazugság atya, a sátán munkálkodik. A sátán munkálkodik. Jézus úgy beszélt később a sátánról, figyeljétek meg, mint aki a hazug, és a hazugságnak az atya, és embergyilkos. Hazug, hazugságnak az atya, belőle jön minden hazugság, és embergyilkos volt kezdettől fogva. Ahol a hazugság eszközéhez nyúlnak, mint Heródes, ilyen módon, testvérek, ott biztos, hogy az ördög mozgatja az eseményeket. Ott ő áll a háttérben. És ahol mások földi vagy örök élete ellen kezdődik akció, ott a háttérben biztos, hogy a sötétség fejedelme húzódik meg. Megszületik a messiás, figyeljétek meg, és a sátán akcióba kezd, hogy azonnal elvágja a nyakát. Azonnal elvágja. Még mielőtt ő vágja el az ő nyakát. Még mielőtt a Krisztus taposna az ő fejére. Alig, hogy megszületik, már is rászabadítja az ő emberét, Heródest. Mert Heródes itt az ördögnek a kezébe válik egy eszközzé. Hazugság van benne, és gyilkolni akar. Testvérek, nem elég, hogy a bölcsek vigyáznak magukra. Ők itten nem emberi bölcsességgel állnak, vagy emberi ravaszsággal állnak szemben, hanem sátánival. Sátánival. És ezért nem elég az se, hogyha mi vigyázunk magunkra, hanem szükséges az, testvérek, hogy az Úr mellé álljunk, és az Úr mellénk álljon. A legnagyobb elővigyázatosság a mai világban, testvérek, a heródesi félrevezetések, hazudozások ellen az, hogyha Jézus Krisztust mi elkezdjük imádni, mert leborulunk előtte, és figyelünk az akaratára, és igyekszünk azt követni minden pillanatban. Mert ő, ha szeretjük őt, és imádjuk őt, és követjük őt, meg fog minket őrizni attól, hogy becsapjanak minket az ilyen sátáni ravaszságú emberek. Ő meg fog őrizni minket, de magunkat nem bírjuk megőrizni, és egyik pillanatról a másikra, testvérek, valóban ilyen sátáni inspirációjú embereknek a hatalmába kerülhetünk, akik csak saját magukra vannak tekintettel, és akik bizony bennünket maguk mellé akarnak állítani, a hazugság eszközétől se visszariadva. Hát a bölcsek is, újra csak rájuk tudok hivatkozni, így kerülték el ezt a csapdát, vagy így tudtak valahogy elmenekülni, hogy elmennek ugye Betlehembe, mit csinálnak? Leborulnak, imádják Jézust, átadják az ajándékaikat, és mielőtt visszaindultak volna Jeruzsálembe, ugye az Isten szól közbe, és álomban azt mondja nekik, hogy ne menjetek vissza Heródeshez, hanem más úton menjetek vissza a hazátokba, és más úton mennek vissza a hazájukba. Ha Isten közben nem lép, testvérek, ezek az emberek Jézus gyilkosainak a cinkosaivá válnak. A sátán eszközeivé válnak egy pillanat alatt, anélkül, hogy talán tudták volna, vagy észrevették volna. Hát erre az útra lépett, testvérek, ez a Heródes király. A hazugságnak az útjára. Ahelyett, hogy ő meghódolt volna a Krisztus előtt, úgy csinált, mintha meg akarna hódolni, de ragaszkodni a hatalmához, az mindennél fontosabb volt neki, hazugság által is, mások beszervezésével is, hát ő ezt az utat választotta. És mondom, itt rontotta el az életét Heródes király. Pedig itt fordulhatott volna jó irányba az élete, ugye? Itt jó irányba fordulhatott volna az élete. Mint ahogy a mi életünk is, újra mondom, a te életed meg az enyém is, itt ennél, amikor halljuk az evangéliumot a Krisztusról, itt fordulhat jó irányba. És itt mehetünk el pont az ellenkező irányba. Te merre mész? Heródes útján? A hazugság, a kétszínűség útján, vagy választod a Krisztust magát, az előtte való hódolást. Válaszd ezt. De nézzük újra Heródest. Heródes ezek után dühös lesz, ugye? Azt olvassuk a Bibliában, hogy a bölcsek nem térnek vissza hozzá, szerfelett fölháborodott. szerv felett fölháborodott, mert úgy vette, mintha becsapták volna. Ugyan nem olvassuk, hogy a bölcsek megígérték volna neki, hogy visszajövünk majd hozzá, de nem ígértek meg semmit, hála Istennek. De hát ő úgy vette, hogy őt most itten becsapták. Általában testvérek az ilyen gőgös emberek gyakran azt képzelik, hogy megsértik őket, pedig nem sérti meg őket senki. Nem sértette meg őt senki, de ő azt képzeli, hogy megsértették. Mert nem az történt, amit ő elgondolt, meg eltervezett, meg akart volna. Hazug módon beszélt ugye velük, cinkosaivá akarta őket tenni, és most ő van fölháborodva. Most ő van megsértődve. Most ő dühös. Mert a hiú ember ilyen, testvérek, ugye? Ma is ilyen. Nem csak Herodes volt, mi is ilyenek vagyunk. A hiú, gőgös ember nagyon gyorsan haragra gered, akkor is, ha nem történt vele semmi, vagy nem csináltak ellene semmit. Hát ez a király haragra gerjed, és aztán ebből egy nagyon kemény dolog történik. Mert a harag nem jó tanácsadó, ugye? Mondjuk is, de itt látjuk, hogy mennyire nem jó tanácsadó. Herodesről itt még zárójelben tudnunk kell azt, testvérem, hogy ez egy borzalmas, kegyetlen ember volt. Olvassuk róla, hogy Augustus császár azt mondta egyszer, hogy inkább volnék Herodes disznaja, mint a fia. Mert hogy a Herodes a fiait is megölette. Volt több fia volt, akit megöletett. És Herodesről tudta ezt ugye mindenki. Augustus is tudta, az isteni császár ugye. Azt mondta, a disznók nagyobb biztonságban vannak ugye ott a Herodes udvarában, mint az ő saját fiai. Inkább volnék Herodes disznaja, mint fia. Hát testvérek, ez ilyen ember volt. 5 nappal a halála előtt végeztette ki az egyik fiát. Mármint, hogy az ő saját halála előtt 5 nappal. Ez a kegyetlen zsarnok, testvérek, itt parancsot ad, hogy Betlehemben és annak egész környékén, ugye, Betlehemben és annak egész környékén az általa kiküldött bérgyilkosok szedjék el az anyáktól a gyerekeiket, és mindegyiket öljék meg. 2 éven alul. 2 éven alul, mert úgy satszolta, hogy körülbelül ez a Krisztus ebbe az időpontba születhetett valamikor, tehát nagyjából, ha eltéteti lábalól ezeket a gyerekeket, 2 éven alul, akkor a Krisztus is köztük lesz. A Messiás is köztük lesz. Testvérek, egy különös párhuzam jut itt eszünkbe, amit nem akarok említés nélkül hagyni. Emlékezzetek vissza, hogy amikor a fáraó Egyiptomban megölette, illetve parancsot adott arra, hogy öljék meg a zsidóknak a gyerekeit. Akkor is egy csomó gyereket megöltek. De Isten mégis gondoskodott róla, hogy Mózes megmeneküljön, aki a későbbi szabadító lett. Így arra gondolhatunk itt, testvérek, szinte, hogy kikerületetlenül, hogy Mózes Jézusnak az előképe, az árnyképe volt az Ószövetségben. Mert itt is csodával, határos módon menekül meg a szabadító, nem csak a zsidók szabadító, hanem az emberiségnek az egyetlen szabadítója, a gyermekgyilkos király fejedelem karmai közül, ugye? Ezt csak úgy zárójelben mondom, hogy ez egy különös dolog, hogy Mózes kiábrázolja a Krisztust. Mózes árnyképe a Krisztusnak. De visszatérve a betlehemi gyermekgyilkosságra, nem tudjuk, hogy hány gyermek halt meg Betlehemben, vagy Betlehem környékén, de az biztos, testvérek, hogyha csak néhány is volt, mert nem volt ez egy nagy hely, ez a Betlehem, és a környéke is ugye viszonylag ritkán lakott, ha csak néhány gyerek is halt meg, az biztos, hogy a szülőknek a gyásza az mérhetetlen volt. A szülők gyásza mérhetetlen volt. Máté evangélista idézi Jeremiást, aki erről beszélt, mondja. Így olvassuk itt az írásban, hogy ekkor teljesedett be, amit Jeremiás mondott, hogy szó hallatszott Rámában, sírás, rívás, sok keserves jajgatás, Rákhel siratta fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Jobban megértjük ezt a mondást itt, hogyha tudjuk, hogy Rákhel ugye az Betlehemben volt eltemetve, vagy Betlehem környékén volt eltemetve. És ő volt a Józsefnek és Benyáminnak az édesanyja. És ezeknek a törzseknek ő volt az anyja tulajdonképpen. Tőlük származtak ugye Benyámin és Efraim törzsei. De úgy is beszéltek róla a zsidók, mint Izrael anyjáról. És azt mondja itt Jeremiás próféta, hogy szinte fölkeltve ugye a sírjából Izrael ősanyját, akkor, amikor a babiloni fogságba vitték a zsidókat, hogy mintha kikelteni a sírjából ugye Ráhelt, és azt mondja, most csiratja Rámában a fogságba hurcolt zsidókat. Ráma az egy város volt, Jeruzsálemtől nem messze, és ott gyűjtötték össze a deportálásra kijelölt zsidókat, a babiloni hadvezetés, ugye. És ott volt egy ilyen gyűjtőtábor, ma így mondanak, és onnan vitték el. És azt mondja Jeremiás, hogy ez egy olyan szomorú dolog, hogy Ráhel, aki már akkor régen nem élt, ugye, Ráhel szinte, hogy mondom, kikelti a sírjából, hogy ott áll és siratja a fogságba hurcolt zsidókat, akik már nincsenek. De figyeljétek meg, Máté azt mondja, hogy nem akkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása. Mert a fogságba hurcolt zsidók nagy része visszatért annak idején a fogságból, de akiket itt Heródes megöletett, ezek a gyerekek, ezek nem tértek vissza. Itt van az, amit Jeremiás mondott, hogy Izrael ősanyja Ráhel kikel a sírjából és siratja a betlehemi gyermekeket, akik az életüket adták, és így, hogy így mondjam, hát nem adták, elvették tőlük, de takarták az életükkel Krisztus menekülését. Ezeket szokták a katolikusok egyébként ugye az apró szenteknek nevezni, azt hiszem december végén van az apró szenteknek az emlékünnepe. Mi nem tartjuk ezeket szenteknek, ezeket a gyerekeket, de kegyelettel gondolhatunk rájuk és ápoljuk az emléküket, testvérek. Nos, hát Heródes egy ilyen ember, testvérek, aki nem riad vissza attól, hogy itten gyilkoljon és kegyetlenül fájdalmat okozzon édesapáknak, édesanyáknak, nagyszülőknek. Őt nem érdekli ez, hogy mibe kerül az, hogy mivel jár az ő hatalmának a megőrzése. Hogy könyv fakad és sírás lesz ott. Nem érdekli. Az embertestvérek, megdöbbenten olvasgatom néha az internetet, ilyen különböző oldalakat, és állandóan a kereszténység ellen fölhozzák, hogy a kereszténység hány és hány embert ölt meg ugye a világtörténelem folyamán. Arról érdekes módon senki nem beszél, hogy a hitetlen emberek hány és hány embert öltek meg, és okoztak fájdalmat az embereknek. Az ateisták úgy beszélnek itt a keresztényekről, mint hogyha a keresztények lettek volna a világtörténelem legnagyobb mészárosai, pedig ők voltak azok. Ezzel nem akarjuk menteni azokat a gyilkosságokat, amiket a kereszténység nevében elkövettek. Nyilvánvaló, mert azzal nem érthetünk egyet. De azzal se, hogy valakik az Isten tagadók táborából előhozakodnak, és akkor a fejünkhöz vágnak 2 millió halottat, vagy nem tudom mennyit, miközben ők, mondjuk csak a kommunizmusnak 150 millió halottja van. A kommunizmus pedig éppen nem a kereszténységéről volt híres, világszerte. Meg nem az Isten félelméről. Itt van ez a Heródes is, testvérek, egy istentelen ember. Ne jöjjenek itt nekünk, hogy a kereszténység mit csinált, meg mit nem csinált. Itt van egy istentelen ember, aki gyermekeket mészárol le. A hatalmának a megőrzés érdekében nem érdekli semmi. Ilyen útra indult, testvérek, Heródes. És azzal fejezzük be, testvéreim, ezt a történetet, hogy Heródes, még meg kell látnunk, hogy mennyire gyűlöli tulajdonképpen az Istent ez az ember. Heródes, amikor parancsot ad a 2 évesnél fiatalabb gyermekek lemészárlására, akkor rátámad az Isten fiára, testvére. Egyenesen rátámad a Krisztusra, aki a mi királyunk is, a világ mindenségnek a királya. Ő háborút indít az Isten ellen. Ugye a bölcsek jöttek, keresték, hogy imádják. Ő jön, keresi, hogy kinyírja. Ő harcol a Krisztus ellen, testvérek. Ő Heródes az Isten ellen küzdő, harcoló embernek az ős példánya, vagy minta példánya. Ő harcol a Krisztus ellen. Ma is, testvérek, ahogy mondtam is, hát nem kell nagyon messzire mennünk. Látjuk, hogy harcolnak a Krisztus ellen. Valamelyik nap, mondom, az internetet nézegettem, itt valaki bedobott egy vallási témát itt az egyik honlapon, és erre jöttek a reakciók. A reakciók csodálatosak voltak. A Krisztus gyalázásnak, testvérek, a legváltozatosabb formáit lehetett olvasni. Mai magyar fiatalok. A társadalomnak egy jelentős rétege képviselői ezek, akik hozzászólnak. És a Krisztus, testvérek, káromolják, magyarán megmondva. Válogatott módon, úgyhogy a gyengébb idegzetű emberek, ugye ezt ha kezdik olvasni, akkor hát két perc múlva kész vannak. Ha olvassák ezeket a hozzászólásokat, ez a Krisztus gyalázó cikkhez. Testvérek, ez folyik ma is, ugye? Folyik ma is. A Krisztus elleni támadás. De hát ha támad is valaki, testvérek, akkor fontoljuk meg azért ezt a történetet, mert úgy látjuk, hogy ha támadnak a Krisztus ellen ilyen heródesek, bármekkora emberek is, elérhetik-e a sikert? Eredményt érhetnek-e el, testvérek? Hát Heródes nem ért el eredményt, mert a Krisztus élt, ő meg meghalt. Mert ezek a nagy emberek, testvérek, ezek halandó emberek. A Krisztus ellen háborút indító emberek nem örökké való fejedelmek, ezek elhullanak egyszer, testvérek. Úgy hullik el, hogy az angyal, amikor bejelenti Józsefnek, hogy meghalt, akkor még a nevét sem mondja ki. Csak annyit mond, hogy meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik. Menj vissza Izrael földjére. Gyalázatba hullik ez az ember, testvérek. Ő indít háborút az Isten fia ellen, a világ királya ellen. Ez egy kilátástalan dolog, testvérek. Azt is látjuk, hogy Isten maga óvja a fiát, ugye? Így körülveszi a fiát, testvérek. És nem lehet megölni a Krisztus, testvérek, idő előtt. Jézusnak nem így kell meghalnia, hogy majd Heródes ott elvágja a nyakát a katonái által. Ő neki végig kell mennie az úton, és az Istentől megszabott időben, ugye? És helyen. Ő majd meghal. Mert akkor is azt mondja Jézus, hogy nem mások veszik el az életemet, hanem én adom oda az életemet. Ő majd odaadja az életét, amikor eljön az ideje, a Golgota keresztjén, Heródesekért, mai Heródesekért, meg a holnap Heródeseiért is. Ő odaadja az életét, nem veszi el tőle senki. Az Isten így körülveszi a fiát, testvérek. Nem lehet megölni a Krisztust. Ma mit gondolnak ezek az emberek, testvérek? Vagy mit gondolunk mi? Van valami eredmény a Krisztus elleni hadakozásunknak? Lehet, hogy nem ilyen durva, lehet, hogy finomabb. De van eredménye ennek? Nem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha azt választjuk, hogy mi is elmegyünk a bölcsekkel, és imádjuk őt. Hódolunk előtt. Tehát ez lenne a kézenfekvő megoldás, testvérek. Ehelyett mindenféle finomabb, durvább módszerekkel harcolunk ellene. Fölirattam erre a kis vázlatra, amit kaptak a testvérek a templomba, Kányádi Sándor bácsinak az egyik versét. Nagyon megdöbbentő az a vers. Ültem az Isten sírján, mondja, megkönnyebbülten. Enyém a lelkem, s írhám, megmenekültem. Fölálltam, s visszarogytam, nem volt ahová mennem. Erőm se volt, a harcban megöregettem. Ez, testvérek, egy olyan szomorú vers. Minden esetre nem tudom, van-e valaki, aki Kányádi Sándornak elmondta, vagy elmondja, hogy még mindig van hova mennie, mert ő soha nem ült az Isten sírján. Mert az Isten nem halott, hanem él. És még ma is meg lehet előtte hódolni. Minden esetre ő egy Isten ellen harcol embernek mondja magát ebben a versében. Lehet, hogy csak egy pillanatnyi hangulat volt nála. De annak mondja magát. Harcoltam az Isten, ülök a sírján. De mit látok? Nem volt ahová mennem. Én már megöltem, úgymond. Leszámoltam, de most akkor mi van? Nincs hová mennem. Maradok itt, és meg is öregettem, a harcba kifáradtam. Végem van. Milyen kilátástalanság ez? Van értelme ennek, testvérek? Harcolni a Krisztus ellen? Hát annak van értelme, és ezzel zárjuk most a gondolatmenetünket. Tényleg annak van értelme, hogyha halljuk az evangéliumot, ha hallunk Krisztusról, ne ellene forduljunk, hanem csatlakozunk a bölcsekhez, a pásztorokhoz, a többiekhez, és menjünk és imádjuk őt. Imádságba, hittel, bizalommal mondjuk neki, hogy Krisztus, itt vagyok, jöttem, hogy imádjalak téged. Nem megölni akarlak, szeretni akarlak, mert előbb szerettél engem. Isten áldja meg szívünkben az ő igéit. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy még az ilyen negatív példák által is tanítasz minket pozitív dolgokra. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy olyanok legyünk, mint Heródes, hanem azt akarod, hogy sokkal inkább hasonlítsunk a bölcsekre. Valóban a legnagyobb bölcsesség, Urunk, ha valaki téged imád, és előtted hódol, és neked adja kincseit, szívét, lelkét, egész életét. Köszönjük te néked, hogy hogy te vagy egyedül ilyen imádatra és hódolatra méltó ebben a mindenségben, aki annyira szerettél minket, hogy meghaltál értünk a kereszten. És akkor olyan hatalmas vagy, hogy föltámadtál a halálból. Te vagy ennek a világnak a leghatalmasabb lénye, leghatalmasabb személye. Segíts, hogy imádóiddá legyünk egytől egyig. Könyörülj meg rajtunk, hogy meglássuk azt, ha valamilyen szinten, valamilyen módon, akár szelídebben, akár durvában, ha harcolunk ellened. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne ellened harcoljunk, hanem hadd legyünk értett harcoló emberek. Egytől egyig formálj minket úgy, Uram, hogy a te dicsőségedért, a te országodért, az evangélium ügyéért áldozatot hozó emberekké válhassunk egytől egyig. Hadd legyünk az életnek a hírvivői, az életnek az emberei, az igazságnak az emberei, a szeretetnek az emberei. Segíts minket, hogy rád mutasson az életünk. Köszönjük te néked, hogy tanítasz minket ma is, és kérünk, hogy áld meg a szívünkben ezeket az igéket. Kérünk téged arra, hogy ha fordulóponthoz érünk, akkor segíts minket jó irányba menni. Imádkozunk hozzá gyülekezetünkért, családjainkért, országunk népéért. Kérünk téged, hogy fordítsd magadhoz a szívünket, a szíveinket, családtagjaink szívét. Add, hogy téged imádó, téged követő emberekké legyünk mindnyájan. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat immár a szokott időben megtartjuk. Külön is kiemelem, hogy jövő vasárnap délután házaspári kör lesz, délután 4 órakor Ács Péterék testvérünk lakásán. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy az utcán, itt a templom előtt az utcán találtunk az ünnepekben egy aranygyűrűt. Egy jegygyűrűnek tűnik a dolog. Ha valaki netalántán elvesztette, autóból kiszállva, vagy nem tudom hogy, ha közülünk származik, akkor kérem a testvéreket, hogy jelezzenek, és akkor megkapja a tulajdonosa. Végül pedig ilyenkor szoktuk felolvasni a gyülekezeti beszámolónkat az elmúlt évről. Most is egy pár percet még igénybe veszem a testvérek figyelmét, és tekintsünk vissza egy pillanatra az elmúlt évre. A 2006. évre a 90. Zsoltár 17. versével indultunk. Legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Ez volt az igénk. Most lezárva az előző évet, hálaadással állapíthatjuk meg, hogy imádságunk meghallgattatást talált, mert az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve volt mi rajtunk. Tudjuk, hogy ezt nem a mi teljesítményünknek köszönhetjük, hanem egyedül Jézus Krisztusnak. Ezért tiszta kegyelem, hogy jó kedve volt mi rajtunk. Azt pedig, hogy jó kedve volt mi rajtunk, jelzik áldásai, melyeket adott gyülekezetünkre az elmúlt évben. Gyülekezeti alkalmainkat a megszokott módon és helyen megtartottuk. A megszokott alkalmainkon túl volt női délutánunk márciusban. Rendkívüli alkalom volt, amikor Hüvösvölgyi Ildikó volt köztünk, Reményik Sándor verseiből összeállított estet hallhattunk tőle, valamint advent első hetében dr. Szabó Pál szolgált köztünk. Jó volt megismerkednünk a Gyöngyösi Református Gyülekezet kiránduló tagjaival, akikkel október elején találkozhattunk Kisteleken. Testvérgyülekezeti kapcsolatunkban is Isten áldása kísért minket. Az elmúlt év májusában gyülekezeti küldöttségünk Ács Péter vezetésével újra meglátogatta a nagysolymosi református gyülekezetet. Látogatásunk során orvosi vizsgálatot biztosítottunk azoknak, akik igényelték. karácsonyi ajándékokat is elszállítottuk a címzettekhez november hónapban. Anyagi ügyeinkről Dióhéjban annyit mondhatok, hogy ifjabb Pauk János testvérünk és Szilva László pénztáros testvéreink minden vasárnap pénztárzárást készítenek, így teljesen naprakészek vagyunk pénzügyi kérdésekben. Az általuk összesített adatok alapján a következő kép tárul elénk. Ez évben, illetve 2006-ban az egyházfenntartói járulék 2.297.000 forint volt, ami 500.000 forinttal több, mint 2005-ben. A persejpénzünk 1.660.000 forint volt, ami viszont 240.000 forinttal kevesebb, mint 2005-ben. Az adományok 536.000 forint volt, ami 49.000 forinttal több, mint előző évben. Nagysolymosra 268.190 forintot vittünk a gyülekezetből támogatásként. A gyermektáborra csaknem 40.000 forintot adtak a testvérek, a gyülekezeti hét támogatására is jött 75.000 forint, a harang újra villamosítására, illetve helyrehozatalára eddig 160.000 forint gyűlt össze. Összesen az összbevételeink 5.186.000 forint volt, ami 300.000 forinttal több, mint 2005-ben. Ezen a ponton el kell mondanom, hogy a gyülekezetünknek továbbra sincsen anyagi tartaléka, nincs semmiféle rendszeres állami támogatásunk sem, tehát gyülekezetünk teljesen arra a pénzre van utalva, amit a testvérek, a gyülekezeti tagok az Úr indítására vasárnaponként a persejbe tesznek, vagy adományként befizetnek a pénztárba, vagy gyülekezeti bankszámlánkra utalnak. Ezekből fedezzük az egész épület rezsiköltségeit, az alkalmazott, két alkalmazott munkabérét és annak közterheit. Állami forrásokból csak pályázati formában tudunk támogatásokhoz jutni, de ezek lehetősége és mértéke is csaknem a nullára csökkent az elmúlt hónapokban. Itt hadd emlékeztessem még a testvéreket, akiket érint, hogy az idén is felajánlhatják adójuk 1%-át gyülekezetünk alapítványainak. Ezekből az alapítványainkból tudjuk támogatni a gyülekezeti felújítási munkákat, és a testvérgyülekezeteinket és a gyerekmunkánkat segítő tárgyi eszközök beszerzését. Rezsi és egyéb személyi költségeket ezekből az alapítványokból nem lehet fizetnünk. Az építkezési és felújítási ügyekről annyit mondhatunk, hogy gyülekezetünk épületeinek rendbetételével kapcsolatosan újra nagy lépést tehettünk. Zilahi János Péter instrukciói alapján teljesen felújítottuk a Szent György Albert utca felüli kerítést, ami reménységünk szerint egy-két héten belül teljesen kész lesz, illetve ahhoz kapcsolódóan megújult az udvari bejárat is. Mellékesen az ősz folyamán felújításon esett át a Sándorfalvi templomunk tetőszerkezete is, ahol ereszcsatornát kellett csináltatnunk, illetve a torony egész fedését ki kellett cserélni a súlyos beázások miatt. Amint az bizonyára észrevették, itt a gyülekezetünkben az irodahelyiséget is újra tudtuk bútorozni, teljesen felújítottuk, szebbé, kényelmesebbé és világosabbá tehettük. Az anyakönyvi adatainkra áttérve temetésünk volt 16 fő, ebből nő 5 volt, és férfi pedig 11. 6 keresztelés volt, 3 fiú és 3 lány, és 3 házasságkötése került sor. A gyászolóknak innen is Isten vigasztalását, a keresztelő szülőknek sok erőt, a házasságot kötötteknek pedig Isten áldásait kívánjuk. Néhány gondolat a személyi ügyekről. A gyülekezetünk egészének nagy veszteséget jelentett, hogy nyár végén elszólította közülünk Isten Zilahi János Péter testvérünket, presbiter testvérünket, aki évek óta gyülekezetben folyó felújítási munkálatok szakavatott vezetőjeként szolgálta az Urat. Síposete Zoltánnénak, feleségemnek gyülekezetünk 6 órás állást tudott biztosítani az elmúlt évben, ennek keretében igyekszik ellátni az irodai, diakóniai és gyermekmunkát. A gyermekmunkában új szolgálót üdvözölhettünk az idén, Kis Jakabné Tóth Ibolya személyében, aki hittel és nagy szakértelemmel vetette be magát a gyermekmunkába mindenki legnagyobb örömére. A felnövekvő nemzedék is képviselteti magát a gyerekek közötti szolgálatban, lányaink Zsófia és Csenge is bekapcsolódtak ebbe a munkába. Ha pedig már itt tartunk, akkor hadd tájékoztassam örömmel a testvéreket, hogy fiunk Előd elhatározta, hogy engedve az Úr szavának teológiára megy, mert követve elődeinek is a lábnyomát, magyar református lelkipásztor szeretne lenni. Reméljük, hogy az Úr megáldja és megerősíti, hogy ez valóra válhasson, és ha ez a vállalkozás a sikerrel jár, mondom, ha sikerrel jár, akkor azzal a gyülekezetünk testvérek, ez a kis gyülekezet már a negyedik hívő református lelkipásztort nyújtja az egyházunknak, ami úgy gondolom, hogy egy különisteni csoda, vagy különisteni áldás még. A gyülekezettől távol teljesített szolgálataimról Dióhéjban egy hetes szolgálatokon vettem részt Szentes Felsőpárton, a Debrecen Mesterutcai gyülekezetben, ezeken a helyeken evangelizációs héten szolgáltam, teológiai konferencián szolgáltam júniusban, részt vettem a gyülekezeti gyermekhéten, az ifjúsági héten, a gyülekezeti felnőtt hetünkön, októberben országos orvoskonferencián volt előadás sorozatom. Háromnapos szolgálatom volt Erdélyben, Zilahon, valamint egy alkalommal szolgáltam még Fekete Gyarmaton is. Befejezésül pedig gyülekezetünk szolgáló közösségéről. Mindezeket a dolgokat az Úr jó tetszése, jókedve nélkül nem tudtuk volna teljesíteni és megoldani. Ő azonban velünk volt és megáldott minket. Nagy áldása gyülekezetünknek az a körülbelül 50 testvérünk, akik csaknem állandó jellegű szolgálatot végez a gyülekezet építése és Isten dicsősége érdekében. Talán sokan nem is érzékelik ezt, de érzékeljék a testvérek, hogy körülbelül 50-en vannak, akik szinte állandó jelleggel valamit csinálnak itt a gyülekezetbe. És Istent ezzel is, és a gyülekezetet is ezzel szolgálják. Csak utalok arra, hogy a külső helységeknek a tisztasága, a vasárnapi terített asztal, a keddesti szendvicsek, az ökkenőmentesen folyó úrvacsora osztások, a fogadó igék, a magnó felvétel, a kihangosítás és sok egyéb testvéreink szolgálatából valósul meg. Ha ők nem lennének, gyülekezetünk nem tarthatna ott, ahol tart. Most hálás vagyok tényleg Istennek, hogy leépül közöttünk ez az Einmann szisztéma, hogy németek szokták mondani, hogy az egy férfi csinál mindent, vagyis hogy a lelkész csinál csak nem mindent. Nagyon sok gyülekezetben Magyarországon még ez a képlet uralkodik, és hát ő a lelkész, mi fizetjük, és akkor csináljon ő mindent. Ez nem a bibliai gyülekezet kép, és nem a református gyülekezeti kép, hanem az, hogy a lelkész is végzi a maga munkáját, de mellette a hívő emberek, az istenfélő emberek is, mindenki azt a fizikai vagy lelki természetű szolgálatot, amit Istentől adományt kapott, ő is végezheti. Amikor elkezdünk a gyülekezetünkben szolgálni, valamit tenni az Úrért, akkor testvérek úgy vagyunk ezzel, hogy szinte akkor kezdjük a magunkénak érezni azt a gyülekezetet. Akkor kezdjük otthon érezni magunkat benne. Hát hadd legyek hálás az Úrnak azért, hogy sokan vannak közöttünk, akik valamilyen szolgálatot végeznek, és akik már így szolgálnak, azokat hadd bátorítsam a szolgatásként azzal, hogy legyetek álhatatosak az Úrban, és szolgáljatok hűséggel neki tovább, és akik pedig még nem folytak bele azok ebbe a munkába, vagy valamilyen munkába, azok kérdezzék az Urat, hogy nekem mi volna itt a feladatom, mivel tudok én a gyülekezet építésén segíteni, ehhez hozzájárulni, mi volna itt az én szolgálatom, és igyekezzünk beszélgetni másokkal, és kérdezni őket, hogy mi mivel tudnánk segíteni. Kapcsolódjunk bele, ha hívő emberek vagyunk az Úr szolgálatában, a gyülekezet keretében is. Nos, hadd zárjam le most rövid visszatekintésemet újévi igénkkel. Így szólt hozzánk most újév napján az Úr Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Segítsen bennünket, hogy hűségesen követhessük ebben az évben is őt. Amen. Kedves testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünket, a 398. énekünket énekeljük, de ne a kijelölt verseivel, hanem énekeljük el az első és utolsó versét, tehát az első és ötödik versét, Úr lesz a Jézus mindenütt, és minden teremtés dicsérje. Aztán pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.
Oh,
áldás békességet kívánok.